Kedves hallgatóm! Miután egyszer oktattam a római levelet, mint egy tucatnyi levelet kaptam emberektől, akik megvallották, hogy ellenem szóltak, és az egyik személy gyűlölt engem egy időben. Ezeknek az embereknek nem kellett megvallaniuk bűneiket nekem, jól lehet úgy hiszem, hogyha valakit megbántunk, akkor azzal a személlyel kell beszélnünk, és vele kell egyenesbe jönnünk. A lényeg az, hogy Isten igéje hatással volt ezeknek az embereknek az életére. Ha hatással van rád, akkor Istenhez járulsz bűnbánattal. Ez az ébredéshez vezető út, és nincs más út az ébredéshez. Úgy vélem, hogy a bűnvallás után, ami magányos hitvallás lehetett, ezek az emberek Nehémiás és Ezrás korában rendbehozták azt, amit elrontottak. Pünkösd napján Péter nem azzal okozott ébredést, hogy felállt és megvallotta, hogy mennyire megtagadta az Úr Jézust. Lukács és Pál elmondja nekünk, hogy az Úr megjelent Simon Péternek külön. Ez magánügy volt, és ebben a szóban forgó felek vettek részt. Nem szoktunk nyilvánosság előtt fürödni. Nem valljuk meg a nyilvánosság előtt a bűnöket. Annak magánügynek kell lennie. Simon Péter magányosan tartott bűnvallást, és bizonyos vagyok benne, hogy minden rendbe jött az életében. A nyilvános bűnvallás hisztérikus hullámot kelt, az nem ébredés. Bizonyára nem hoz ébredést a mi korunkban. Nekünk el kell ismernünk, hogy nem tudjuk elkülöníteni magunkat másoktól. Figyeld meg, hogy Nehémiás azt mondta, hogy amikor fölállt, megvallották bűneiket, és így szóltak. Vétkeztünk. Fontos meglátnunk, hogy ez az igazi bűnvallás. Az ébredés az egyéneknél kezdődik. Vannak, akik azt gondolták, hogy Finni szinte a fanatizmus közelébe sodródott. Én is ezt gondoltam valamikor, de miután elolvastam, amit mondott, megváltoztattam véleményemet. Azt mondta, hogy az ébredés nem csoda, hanem csak az ébredés feltételeinek eleget kell tennünk. Rajzolhatunk egy kört, beléphetünk a körbe, és így szólhatunk. Uram, kezd el az ébredést ebben a körben. Ennek így kell történnie. Végül is Illés az ébredés egyik embere volt. Voltak mások is, akik megfeleltek az ébredés feltételeinek. Ezek az emberek is ilyen körülmények közé kerültek, és nagy áldás származott ezekből. Azután fölállt a léviták emelvényére Jésua, Báni és Kadmiel, Sebanyá, Bunni és Sérábjá, Báni és Kenáni, és hangos szóval kiáltottak Istenükhöz, az Úrhoz. Majd ezt mondták a léviták, Jésua, Kadmiel és Báni, Hasabneá, Serébjá és Hódíjá, Sebanyá és Petachjá, jöjjetek, áldjátok isteneteket, az Urat, örökkön örökké. Áldják dicső nevedet, amely magasztosabb minden áldásnál és dicséretnél. Nehémiás könyve, 9. rész, 4. és 5. vers. Az ilyenfajta bűnvallás nem vezet nyilvános bemutatóhoz, ahol az ember föláll, magára hívja a figyelmet, és megmondja mindenkinek, hogy milyen nagy bűnös, ami fontossá teszi őt mások szemében, ahogy fölfedeztem. Miután meghallották Isten igéjét, megvallották bűneiket, és aztán dicsérték és magasztalták Istent. Ezt kell nekünk is tennünk. Mennyire föl kellene magasztalnunk Istent az összejöveteleken, és dicsérnünk kellene őt. Egy lelkipásztor mondta, hogy hétköznapi összejöveteleik eléggé unalmassá váltak, és szinte minden héten ugyanazokat az imádságokat mondták. Ezért szerdán elhatározta, hogy a régi kérések felsorolása helyett dicsőítik Istent. Ezt mondta, csak nem ébredés kezdődött el. Amikor kezdjük magasztalni és dicsőíteni Isten szent nevét, az ébredéshez vezet. Uram, te vagy egyedül. Te alkottad az eget, az egek egeit és minden seregüket, a földet és mindent, ami rajta van, a tengereket és mindent, ami bennük van. Te adsz életet mindnyájunknak. Előtted borul le az ég serege. Nehémiás könyve, 9. rész, 6. vers. Áltál-e már tengerparton, és figyelted-e a sziklákhoz csapódó hatalmas hullámokat? Ennek látványa bizonyára Isten imádatára késztetett. Voltál-e már erdőben, és amint végigmentél a fák között, vajon nem éreztél késztetést arra, hogy Istent magasztald? Azok a fák összehajoltak fölötted, és szinte templomot formáltak, amelyben Istent dicsőíthetted. Ő a teremtő. Ő alkotta azokat a fákat. Ő alkotta a világ mindenséget. Te vagy Uram az Isten, aki kiválasztottad Ábrámot, kihoztad Ur-Kasdimból, és az Ábrahám nevet adtad neki. A szívét hozzád hűnek találtad, és szövetséget kötöttél vele, hogy odaadod neki a kánaániak, hettiták, emóriak, periziek, jebúsziak és girgásiak földjét, odaadod az ő utódainak. Meg is tartottad ígéretedet, mert igaz vagy. Megláttad őseink nyomorúságát Egyiptomban, és meghallottad kiáltásukat a Vörös-tengernél. Jeleket és csodákat tettél a fáraó előtt, összes szolgája előtt, és országának egész népe előtt, mert tudtad, hogy gőgösen bántak velük. Olyan nevet szereztél magadnak, amely ma is megvan. Nehémiás könyve, 9. rész, 7. verstől a 10. versig. Az izraeliták dicsérték Istent azért, mert vezette atyáikat a múltban. Dicsérték Istent azért, ahogyan vezette Ábrahámot, és megőrizte őt Kánaán földjén. Dicsérték Istent azért, ahogyan kivezette népüket Egyiptom földjéről, és csodákat tett velük a pusztaságban, védelmezte és megőrizte őket. Magasztaltad-e már Istent azért, hogy ebben az országban élhetsz? Ki tudja, hol éltek távoli őseink, milyen sötétségben és elmaradottságban? De mi itt élhetünk, ebben a sok adottsággal ellátott országban, ahol annyi áldást helyezett el Isten. Hálás vagyok Istennek nagyszüleimért és őseimért, és hálás vagyok azért, hogy őket ebbe az országba vezette. Nem akarok ott élni, ahol ők éltek valamikor. Hálás vagyok azért, hogy ez ország polgára lehetek. Nehémiás népe is boldog volt azért, hogy Izraelhez tartozhatott. Felismerték, hogy Isten nem csak teremtőjük, hanem az ő szabadítójuk is. Megköszönték Istennek azt a szabadítást, hogy kivezette népüket Egyiptomból. Ezért a két tényért kell Istennek hálát adnunk. Ő a mi teremtőnk. Ez a világegyetem az övé. Hálásak vagyunk érte. Azért is hálásak vagyunk, hogy megváltott, megszabadított minket. Mondtuk-e már neki, hogy szeretjük őt? Ezt kell tennünk ismételten. Ne várj vasárnap reggelig, amikor elmész a gyülekezetbe és énekled a dicséreteket. Most azonnal dicsérd Istent, akitől minden áldás árad. Ő a teremtő, ő adott minden anyagi és testi jót. Hálás vagyok érte. Ő mentett meg engem, mint bűnöst. Mennyire hálás vagyok ezért is. Ő csodálatos irántam. Hiszen királyaink, vezetőink, papjaink és őseink nem teljesítették törvényedet, és nem figyeltek parancsolataidra és intelmeidre, amelyekkel intetted őket. és bár országukban sok jó téteményt adtál nekik, tágas és kövér földdel ajándékoztad meg őket, mégsem szolgáltak téged, és nem tértek meg gonosz cselekedeteikből. Nehémiás könyve, 9. rész, 34. és 35. vers. Mennyire megáldotta Isten Izrael népét? Mégsem engedelmeskedtek Istennek a királyok, fejedelmek, papok és a nemzet ősei. Elhagyták Isten parancsolatait. Isten megáldotta a mi országunkat is. Nagyon sokért hálásnak kell lennünk Isten iránt. De őseink vétkeztek, és mi is folytatjuk a vétkezést. Meddig tart még Isten türelme irántunk, és most mi szolgák vagyunk? Éppen azon a földön, amelyet őseinknek adtál, hogy egyék annak gyümölcsét és javait, azon vagyunk szolgák. Nehémiás könyve, 9. rész, 36. vers. Az izraeliták felismerték, hogy Isten ítélete szakadt rájuk. Vajon nem ér minket is utol Isten ítélete? Nem gondolom, hogy megmenekülhetünk előle. Termése azokat a királyokat gazdagítja, akiket fölénk helyeztél vétkeink miatt, és ők tetszésük szerint uralkodnak rajtunk és állatainkon. Mi pedig nagy nyomorúságban vagyunk. Nehémiás könyve, 9. rész, 37. vers. Mindezek alapján írásbeli megállapodást készítettünk, amelyet pecséttel láttak el vezetőink, lévitáink és papjaink. Nehémiás könyve, 10. rész, 1. vers. A szövetség kifejezéseivel találkozunk a következő fejezetben. A nemzet minden vezetőjét felkérték arra, hogy saját pecsétjeikkel lássák el a megállapodást. Az emberek elhatározták, hogy engedelmeskednek Isten szavának. Milyen szövetséget kötöttél Istennel? Hallottam már emberektől, hogy ők nem írnak alá semmilyen fogadalmat, még arra nézve sem, hogy bizonyos pénzösszeget ajánlanak fel, mert talán nem lesznek képesek teljesíteni. Hadd mondjam neked, hogyha házat veszel, vagy bármit, amit ki kell fizetned, akkor bizonyára alá kell írnod a szerződésben a szaggatott vonalnál kihagyott üres helyen. Nem tudom, miért írnak alá szerződéseket az emberek bármilyen vásárlással kapcsolatban, de félnek aláírni valamit Istennel kapcsolatban. Barátom, ha őszintén gondolod, akkor nyugodtan tedd oda kézjeledet. Már sokan kudarcot vallottak ígéretükben. De Isten kegyelmes volt irántuk. Ha komolyan gondoljuk, amit vállalunk, akkor abban segít nekünk Isten. A 10. fejezetben az izraelitáknak arról a lépéséről olvasunk, hogy szövetséget kötöttek Istennel. Aláírták a szaggatott vonalnál levő üres helyen. Szövetséget kötöttél-e már te is vele? Megígértél-e már valamit az Úrnak? A szövetségkötés komoly ügy, de hiszem, hogy az Úr szereti látni, hogy komolyan kapcsolatban akarunk vele lenni. Ebben a 10. fejezetben olvashatunk Nehémiásról, a kormányzóról, és az első helyen felsorolt 22 papról. Az aláírás a szövetségre vonatkozott. Az egyes léviták felírták családjaik neveit a szövetség iratára. Ezen kívül még 44 vezető is fel van sorolva. Csatlakozva tehát előkelő honfitársainkhoz, átok alatt esküdtettünk, hogy Isten törvénye szerint élünk, amelyet Isten adott szolgája Mózes által, és hogy megtartjuk és teljesítjük Urunknak, az Úrnak minden parancsolatát, végzését és rendelkezését. Nehémiás könyve, 10. rész, 30. vers. Arra kötöttek szövetséget, hogy megtartják a törvényt, és különösen három kérdést jegyeztek meg, amire nézve szövetséget kötöttek. Nyilvánvalóan azért sorolják fel ezeket, mivel korábban nem tartották meg a törvénynek ezeket a tételeit. Nem adjuk leányainkat feleségül az ország egyéb lakóinak, sem az ő leányaikat nem vesszük feleségül fiainknak. Nehémiás könyve, 10. rész, 31. vers. Úgy tűnik, hogy ez állandó problémája volt Izraelnek. Most szövetséget kötnek arra nézve, hogy többé nem házasodnak össze a pogányokkal. Ha az ország lakossága árut vagy bármilyen gabonát hoz be eladása a nyugalom napján, nem vásárolunk tőlük a nyugalom napján vagy más ünnepnapokon. A 7. évben bevetetlenül hagyjuk a földet, és elengedünk minden tartozást. Nehémiás könyve, 10. rész, 32. vers. A második téma, amivel kapcsolatban szövetséget kötöttek, hogy többé nem kereskednek szombaton, se más szent napon. A 7. évben, ami a szabadság hirdetés éve volt a szabbatrendszerben, hűségesen ragaszkodnak a törvény előírásaihoz. A végső kérdés, amiben szövetséget írtak alá, az első zsengék és az áldozatok fölajánlása. Hadd emeljek ki néhány leírást a szövetség többi részéből. Kötelezőnek fogadtuk el, hogy évenként egyharmad sekelt adunk Istenünk házának a szolgálatára, a sorba rakott kenyerekre, az állandó ételáldozatra és az állandó égő áldozatra a nyugalom napjain, újholdkor, a megszabott ünnepeken, továbbá a szent adományokra és a vétek áldozatokra, hogy engesztelést szerezzenek Izraelnek, és minden munkára Istenünk házánál. Mi papok, léviták és a nép sorsot vetettünk, hogy az áldozathoz szükséges fát családonként behordjuk Istenünk házába évről évre, a megszabott időben, hogy égjen a tűz Istenünknek, az Úrnak az oltárán, ahogyan az elő van írva a törvényben. Bevisszük földünknek első termését, és mindenféle gyümölcsfának az első termését évről évre az Úr házába. Elsőszülött fiainkkal és állatainkkal is úgy járunk el, ahogyan elő van írva a törvényben. Marháink és juhaink elsőszülötteit bevisszük Istenünk házába a papoknak, akik szolgálatot végeznek Istenünk házában. Kenyértésztánknak, mindenféle gyümölcsfánknak, a mustnak és olajnak a legjavát felajánljuk, és bevisszük Istenünk házának a kamráiba, a papoknak, földünkről a tizedet pedig a lévitáknak, és a lévitáknak kell beszedniük a tizedet minden földművelő városban. Egy ároni pap legyen a lévitákkal, amikor a léviták beszedik a tizedet. A léviták pedig vigyék be a tizednek a tizedét Istenünk házába, a kincstár kamráiba. Ezekbe a kamrákba kell bevinniük Izrael fiainak és Lévi fiainak a felajánlott gabonát, mustot és olajat, mert ott vannak a szentedények, meg a szolgálatot végző papok, a kapuőrök és az énekesek. Nem fogjuk elhanyagolni Istenünk házát. Nehémiás könyve, 10. rész, 33. verstől a 40. versig. A 11. rész egy másik nagy felsorolást tartalmaz, ami folytatódik a 12. részben is. Ezek az emberek készek voltak megtenni mindazt, amit Isten elvárt tőlük. Figyelj meg néhány verset ebből a fejezetből. A nép vezetői Jeruzsálemben telepedtek le. A nép többi részére pedig sorsot vetettek azért, hogy minden 10 ember közül egy Jeruzsálembe költözzék, és a Szentvárosban lakjék, a többi 9 pedig maradjon a maga városában. Nehémiás könyve, 11. rész, 1. vers. Az emberek sorsot vetettek. Minden 10. személy Jeruzsálembe költözött. A többi 9 visszament saját városába. Feltételezem, hogy akiknek a legrövidebb szalmaszál jutott, azok maradtak Jeruzsálemben, és a többi 9 távozott, hogy más helyen alakítsa ki otthonát. Ez olyan helyzetet teremtett, amivel sok panasz járhatott együtt. Tökéletes lehetőséget adott az embereknek, hogy kijelentsék. Miért engedte meg Isten, hogy ez történjék velem? Inkább élnék egy kis városban, vagy valahol vidéken. Mindazokat, akik önként vállalkoztak arra, hogy Jeruzsálemben telepedjenek le, áldotta a nép. Nehémiás könyve, 11. rész, 2. vers. Sokan voltak, akik ki akartak költözni valamelyik külvárosi területre már abban a korban is, de akik készek voltak Jeruzsálemben lakni, és értük hálát adtak Isten előtt, azok az emberek idegeneknek tűntek. Isten azonban mindegyiküket ismerte, és följegyeztette neveiket, mert készséges volt a szívük. A júdai tartomány főemberei Jeruzsálemben telepedtek le, de Júda városaiban lakott a maga birtokán, a maga városában Izrael többi része, a papok, a léviták, a templomszolgák és Salamon szolgáinak a leszármazottai. Nehémiás könyve, 11. rész, 3. vers. A következő versekben azok nevei találhatók, akik készek voltak Jeruzsálemben lakni. Isten megjegyzést tesz készséges döntésükről. A 12. fejezet folytatja a 11. fejezetben elkezdett listát. Az itt felsorolt emberek magasztalták Istent. Imádkozzunk! Én is magasztallak téged, mindenható Istenem, Atyám. Köszönöm, hogy akaratodat világosan megismertetted velem, és én követhetem azt a Szentlélek segítségével, az Úr Jézus Krisztus nevében. Ámen.